egy újságcikkben olvastam, hogy a cikk írója szerint a koronavírus mutálódik. Egyszer már beszéltünk erről, ez nagyon misztikusan hangzik, de kíváncsi vagyok, hogy ön szerint ez most igaz-e, és arra hivatkozik a cikknek a szerzője, hogy most a fiatalok inkább, akik Magyarországon is világszerte elkapják a vírust, és szerint ez mutatja a mutálódást. Ön mit gondol erről?
Abszolút nem ez a magyarázat a fiatalok nagyobb érintettségére, illetve százalékosan nagyobb kitettségére. A mutáció minden vírusnál és minden élőlénynél is természetes folyamat, ennél a vírusnál is, és lesznek is még mutációk. Szoktam mondani, hogy ez tudományos szempontból érdekes, olyan mutáció, ami gyakorlati szempontból változtatta volna a vírus terjedési mutatóit, súlyosságát, fertőzés lefolyását, olyat nem ismer a tudomány. Van indikáció a laboratóriumi kísérletekből ilyenre, de nem nyert a gyakorlatban bizonyítást. Tehát a laborkísérlet nagyon messze van a való élettől, úgyhogy egyelőre nincs ilyen mutáció, nem is nagyon várható, de esetleg ha lesz is, az se változtatta mindennapi viselkedésünkön, vagy azon, hogy egyébként mit kell csinálni a vírus ellen.
Akkor ön szerint mi a tudományos magyarázat most
a tudományos magyarázat rendkívül összetett erre a jelenség. Ugye eleve az emberek mozgás mintázata a lezárások feloldása után szépen diffúz módon elterjesztette a vírust mindenfelé, és pontosan a populációs mozgás mintázatok, nyaralás, bulizások, egyéb ilyen vonatkozások, táborozások, a terjedési láncolatokat a fiatalok felé nyomták jobban, rendkívül sok faktor van emellett, az idősek jobban vigyáztak, stb. Azért mondom ezeket az adatokat most így, vagy ezeket a tényeket, mert Floridában ez, amit most ön kérdezett, ez már lejátszódott, ott láttunk erre forgatókönyvet. Nyugat-Európában egy picit előttünk jár ez. Az ottani tapasztalatokban merítve úgy tűnik, hogy előbb-utóbb a fertőzési láncolatok eljutnak az idősebb korosztály felé is, úgyhogy emiatt is, és egyébként is rendkívül fontos az egyéni felelősségérzet és maszkviselés egyebek.
Tudom, hogy a járványügyi védekezési kérdéseket annyira nem szereti, de maximum majd akkor tovább passzolja a kérdés. Most az iskolanyitással kapcsolatban ön szerint milyen tapasztalatok vannak így egy hét után? Ugye ott is a fiatalok vannak. Mi lehet ennek a következménye ön szerint?
Igen, a járványvédelmi és járványügyi kérdéseket azért nem szeretjük, mert mi sem látunk rá, hogy pontosan mik az intézkedések, az mi alapján történnek, ugye kutatóként tudunk nyilatkozni. Viszont a tudományos szempontú megközelítése ennek a kérdéskörnek, tehát a gyermekeknek és az iskolának, az jelenleg úgy áll a tudomány jelenlegi állása szerint, hogy azt tudjuk, hogy a gyermekekben enyhébb megbetegedést okoz, egész jól átvészelik a fertőzést. Így a fő tudományos kérdés az inkább az, hogy vajon ők mennyire lesznek terjesztői. És úgy tűnik, hogy legalább annyira hatékonyan terjesztői, mint a felnőttek vagy az idősebb korosztály. Ez olyan szempontból rossz hír, hogy a járványt majd tudják mozgatni, de már amikor talán éppen önnel beszéltünk erről, még nyár elején, vagy előző beszélgetésünkkor már akkor mondtam, hogy az, hogy az iskolákat biztonsággal meg lehessen nyitni, annak egyik alapfeltétele lesz az, és ez minden országra igaz, hogy a közösségi terjedés mértéke minél alacsonyabb legyen. Ha az utcán is nagyon sok fertőzött van, akkor az nagyobb eséllyel viszi az iskolákból, nagyobb eséllyel amplifikálódik és egyebek. Tehát az alapjaiban meghatározza, hogy milyen jó az iskolában a helyzet, hogy egyébként az utcán milyen jó. De visszatérve a fő tudományos kérdésre, vajon a gyermekek, a fiatalok terjesztik-e ugyanolyan hatékonysággal, úgy tűnik igen. Úgyhogy nagyon fontos az iskolán belüli lehetőségekhez mérteni maximális védelem is.
És most ön szerint az utcán úgymond milyen a helyzet Magyarországon?
Az utcán ugye mindenki látja a számokat, ugye nálam sokkal nagyobb szakértők is nyilatkoztak, hogy ez a bizonyos R0 érték most már hát olyan magasságot ütött meg, ami indikálja, hogy a következő napokban is hasonló, vagy ennél nagyobb számokra számíthatunk, tehát is felfutó szakaszban vagyunk, rendkívül sok minden befolyásolja majd, hogy ez a felfutás milyen magas és mennyi ideig megy. Ugyanaz a történet lesz most, mint tavasszal, az egy lazat gyakorlata volt annak, ami most várható ősszel, úgyhogy különösen fontos most a fegyelem és az egyéni védelem. Sajnos egyre gyakoribb a szkepticizmus, vagy akár tagadás, és az nagyon rontja a járványvédelemnek hatékonyságát. Holott olyan egyszerű dolgokat kellene csak megtennünk, hogy maszkviselés, kézmosás és távolságtartás. Ezt tudom mindenkinek javasolni, hogy ezt maximálisan tartsa be.
Ne haragudjon a kérdésért, de szerintem ez tényleg sokakban felmerül, és most én kihangosítom azt a kérdést ön felé, hogy ön szerint mi a különbség a március-április, meg a mostani helyzet kezelésének okában? Tehát, hogyha azt mondja, hogy ahhoz képest, amit tavasszal láttunk, az hát egy próba volt ahhoz képest, ami most vár ránk, akkor vajon miért nem hasonlóak az intézkedések? Miért nem vagyunk otthon? Miért nem csökkentjük a találkozások számát? Miért nem zárunk be helyeket, és a többi, és a többi?
Igen, erre nagyon összetett válasz van, és akkor most a világ intézkedési tervéről fogok beszélni, mert unblock a világot nézve ez történik, és elmondom miért. Tehát az elmúlt 8 hónapban azért nagyon sok kérdésre választ kaptunk a vírus tekintetében, a járvány tekintetében. Emlékezzünk csak, hogy a WHO hányszor adott kinyilatkozatot erről arról, például, hogy nem is olyan rég, hogy levegőben terjed a vírus. Egyébként ezek tudományosan nyitott kérdések voltak, amik abszolút befolyásolják a járvány terjedését. annak megértését, és emiatt a járvány védelmet is. És hogyha nem a virológiát nézzük, hanem azt, hogy láttuk, hogy milyen hatása volt a totális lezárásnak a világgazdaságban és egyéb járulékos veszteségek az egészségügyben, az emberek mentális egészségében, akkor egyszerű azt kijelenteni, hogy ez nem bevállalható a világ leggazdagabb országainak sem. Úgyhogy innentől kezdve az az eljárásrend, az a logikus lépés, hogy egy picit azért jobban ismerjük a vírust, és tudjuk, hogy kiválóan működik a maszkviselés, például a távolságtartás, a készigénia, tehát ezeket a fegyvereket kell jobban használni, kidomborítani, és ezzel ezt az átmeneti időszakot, amíg megérkezik a vakcina, és próbáljuk kezelni a válságot, átpekkelni. Emiatt van ez a stratégia, most be kell vállalni a gazdaság működtetését, és az ezáltal járó emelkedett egészségügyi kockázatot, úgyhogy megint csak ismétlem magam már, mint a papagáj, hogy rendkívül fontos az egyéni felelősség, milliószor fontosabb, mint tavasszal.
De akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a gazdasági érdekek azok följebb kúsztak, mint az egészségügyi szempontok? Vagy ez azért egy erős kijelentés?
Hálózatosan kell gondolkodni. Ez egy erős kijelentés, mert minden hálózatosan összefügg mindennel. Most ha azt mondjuk, hogy a gazdaság csődbe megy, rosszabb állapotba kerül, az húzza magával az egészségügyet is, az emberek védekezési lehetőségeit is számtalan szálon tud interferálni azzal, hogy egyébként az egészségügyi vonatkozása milyen ennek az egész járványnak, úgyhogy a gazdaság legalább annyira fontos, mint maga az egészségügyi védelem, úgyhogy itt a kettő között kell valahogy az arany középúton ellavírozni, és most ezt láthatjuk.
Beszéljünk még a vírusról. Változnak-e a tünetek az elmúlt hónapok alatt? Ezt most azért kérdezem, hogy ugye az egyre nagyobb esetszámnál mi az a tünet, amire mondjuk figyeljen egy átlagos ember, ahol már gyanakodjon, hogy orvost kellene hívni, otthon kellene maradni, teszteltetni kéne magát?
Igen, a tünetek, azok a tünetek, amiket hallunk már a járvány kezdete óta, azok így nagy általánosságban nem változnak. Sokakat megtéveszt, amikor hall egy hírt, hogy nem tudom, szívizomgyulladás, meg szívhártyagyulladás, meg egyéb érrendszeri manifestációt írt le a tudomány. Minden vírusfertőzésnek vannak egyéb megbetegedései, egyéb szisztémás kóroki képei is, de ez nem azt jelenti, hogy ez változtatná a vírusnak az alapvető tulajdonságait. Továbbra is ugyanaz a légúton terjedő vírus. Azok a tünetek, amiket eddig megismertünk, tehát ez az orrfolyás, torokfájás, ezek a náthás tünetek, egészen a magas lázas tünetek, izomfájdalom, szaglásvesztés, úgy tűnik, hogy ezeknél is, egyébként más légúti vírusfertőzéseknél is, itt is jelentős mértékben ott van, ezek a tünetek élnek.
És ebből mondjuk van olyan tünet együttes, ami azért már nagyon valószínű? Tehát
abszolút elmondható, hogy a tünet együttes ennek a megbetegedésnek totálisan átfed más légúti fertőző vírusokkal, amiknek éppen szintén mostan a szezonja. Úgyhogy hát lesz kihívás, emiatt egyébként idén rendkívül ezerszeresen fontos az influenzaoltás, amúgy is az egyébként, de ezzel most egy iszonyú teher esne le a diagnosztika válláról, hogyha az emberek jól átoltva lennének, és nem kéne még az influenzával is bajlódni, és azt is kizárni. Úgyhogy ilyen szempontból szót átfednek a tünetek egy másik légúti vírusos megbetegedésével.
És még hozzáteszem, hogy mondjuk a parlagfű allergia szezonjában is benne vagyunk, és ott is vannak hasonló
tünetek. Allergia szezon is van, tehát ez most tényleg egy abszolút kihívás. Senki ne ránduljon össze, hogyha a fájtork és folyik az orra, de járjon el körültekintően. Abszolút érvényes, hogyha valaki beteg. Ugye ezek az aranyszabályok, betegen nem megyek közösségbe, odafigyelek magamra, odafigyelek a higiéniára, másokra, tehát ez nagyon-nagyon érvényes.
Oké, köszönöm, és még egy tudományos kérdés. A Virológia Pécs Facebook oldalukon jelent meg egy tudományos összefoglaló, ha megtenné, hogy ezt elmondja nekünk érthetően. Az volt az alapkérdés, amiről írtak, hogy a szaglóhám ideg sejtjei vajon képesek-e megfertőződni. Szóval ezt lefordítja nekünk, hogy ez pontosan mit jelent, és meg lehet-e így fertőződni. Ugye, ha jól sejtem, akkor itt a szaglásvesztéssel van ez összefüggésben, azért kellett ezt vizsgálni.
Ugye ez nem olyan egy vizsgálatról szólt, ez inkább tájékoztatás, de elmondom a lényegét. Tehát az biztos, hogy ez nem fog változtatni semmilyen fertőzés útvonal, hogy ilyesmi, ez egy légúton terjedő vírus, az azt jelenti, hogy a szájörögünkbe, légutainkba jutott víruspartikulák így vagy úgy, vagy aeroszol formában beszívva, vagy cseppfertőzéssel oda jutva, megtalálják azokat a sejteket, amiket képesek megfertőzni, és ezáltal belépnek a szervezetünkbe. Ugye ezekben a sejtekben a vírus másoltatja önmagát, és szépen a szervezetünkbe körútra indul. Az, hogy melyik sejteket képes megfertőzni a vírus, az kérdés. Ugye nem minden sejtünk fejezi ki azt a receptort, amit meg tud fogni a vírus, amiben meg tud kapaszkodni a vírus. A szaglóhám kérdése csak azért volt érdekes, mert egy jelentős százalékában a megbetegedéseknek ez a szaglásvesztés megjelenik. Nekünk tudományos szempontból ez azért volt érdekes, mert a szaglóhámunk, ami a szaglást végzi, ott vannak bizonyos mértékű, bizonyos fajtájú sejtek, amik nem tekinthetők az idegrendszer részének, és vannak kifejezetten az idegrendszer részeként működő, egész pontosan konkrétan a szaglásban résztvevő idegsejtek is. Most ezeket az idegsejteket lenne képes fertőzni a vírus, és ez nekünk virológusként érdekes, mert akkor az idegrendszerbe ez egy belépési kapuja lenne a vírusnak, és akkor lehetne számítani idegrendszeri tünetekre nagyobb arányban, nagyobb százalékba. Szerencsére nem ez a helyzet, ott egyéb ilyen környéki sejteket fertőz, és az ott okozott ilyen immunválasz okozza az egyébként most már egész általánosnak tekintető szaglásvesztést is, ami egyébként elmúlik idővel, úgyhogy ez igazából erre vonatkozott ez a tájékoztató poszt, de egyébként nagyon érdekes. Azért leszögezném, hogy más vírusos légúti megbetegedésnél is jellemző ez.
Papagájként én is visszatérnék még a maszk használathoz, itt meg szeretnék öntől idézni egy másfél mondatot, amit a Facebook oldalára írt ki. A maszk használatra mondja azt, hogy a megtagadása felér egy ittas vezetéssel, valamiért a vezessünk ittasan nem került a szabadságjogok zászlajára, a hülyeség nem alapvető emberi jog. Elég karakteres szavak ezek, de ha megtenni, hogy kifejti, hogy mit ért ez alatt, és miért volt fontos, hogy ezekről beszéljen.
Igen, saját véleményemet fejtettem ki, ugye sokszor beleütközök interneten, most szinte mindenki, hogy az emberek a szabadság jogaikra hivatkozva ágálnak a maszkviselés ellen. Na most itt nincs tudományos vita ebben a kérdésben. A tudomány egyértelmű 100%-os álláspontja az, hogy a maszkviselés működik, mert redukálja a vírus terjedési lehetőségeit, képességét a társadalomban. A maszkviseléssel egymást védjük. Azzal is egymást védjük, hogyha nem ülünk be részegen az autóba, azt valahogy senki nem tűzte a szabadság jogainak a rovására. A maszkviselés egy közösségi érdek, ezt viselni kell. Ennyire egyszerű. Erre vonatkozott ez a mondatom. Szerintem elég egyértelmű, remélem, hogy a társadalom többsége számára, hogy mivel nézünk szembe, és nagyon remélem, hogy képesek értelműleg megérteni, hogy ez mennyire jelentős most itt a felszálló ágnak a küszöbén.
És még egy talán már nagyon ismételt kérdést hagyd tegyek föl, de indoklom előre, hogy miért teszem föl. A tavaszhoz képest az is szerintem egy fontos különbség, hogy most már elérhetőek a mindenféle védőfelszerelések, tehát az orvosi maszk is, meg a profi maszkok is, meg a otthon vart maszkok is, minden elérhető, beszerezhető. Hogy ön most mit ajánlana az embereknek, hogy amikor azt mondjuk, hogy maszkot hordjanak, akkor miért hordjanak? Mindegy, bármilyet, vagy azért van, amit jobban javasolna?
Ugye az emberek többsége, ez most tudományos számítások szerint 80%, a bármilyen maszkot hordaná, akkor már egy sokkal jobb járványgörbével néznünk szembe világszerte. A maszkoknak a milyenség, ez egy elég összetett kérdés. Itt ugye beszéltünk professzionális maszkokról, ezek a szűrési képességgel rendelkező maszkok, FFP maszk, vagy N95, vagy KN95 maszkok. Ezek a maszkok képesek erre, hogyha megfelelően hordva, tehát jól illeszkedik az arcra, tudom, hogy kell viselni, akkor a viselők is védik, mert a már tudományosan bizonyított aeroszollal való terjedését a vírusnak meggátolják, tehát ha valaki betüsszent egy szobába, és ott röpködnek ezek az apró cseppecskék, azokat az a maszk képes kiszűrni. Itt nem a vírust kell kiszűrni, hanem azokat a cseppecskéket, amiben a vírus utazik. Tehát ezek a professzionális maszkok erre jók. Emellett fölfogják a nyálcseppeket is a szánkból, tehát úgymond pótolják a szövetmaszkok funkcióját is. A szövetmaszk pedig ezzel ellentétben fölfogja belőlünk jövő nyálcseppeket, így hogyha tömegesen nagyon sok ember viseli, akkor egyszerűen a vírus nem tud terjedni emberről emberre. Ugye elég sokat lehet hallani, hogy sok ember tünetmentes vagy nagyon enyhe tünetekkel viseli a megbetegedést. Ők képesek lehetnek akár úgy is terjeszteni a vírus, hogy nem is tudnak róla. Emiatt is nagyon fontos, hogy viseljünk valamilyen maszkot. Ha magunkat is akarjuk védeni, akkor professzionális maszkot ajánlok. Ahogy mondta ön is, most már ezért lehet kapni. Alapvetően egészségügyi dolgozóknak szokták ajánlani, akik bizonyítottan mondjuk covidosokkal dolgoznak, de ha valaki ténylegesen meg akarja magát védeni, és zárt terekben megy, vagy mozog, akkor azt érdemes. Egyébként meg a sima bármilyen maszkot, több rétegű maszkot, szövetmaszkot.
Ön két díjat is kapott, illetve a kollégái is kaptak díjakat. Az egyiket Jakab Ferenccel kapták közösen. Ez egy pécsi önkormányzati díj volt, ha jól emlékszem, és a Baranya megyei önkormányzat pedig az egész Szent Ágota János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportját kitüntette néhány nap különbséggel. Mit szól ezekhez az elismerésekhez, mint úgy emberileg is, lelkileg is, meg ön szerint mit üzen ez a társadalomnak?
Azt hangsúlyoznám, hogy ezt mind közösen kaptuk, még ha a másodiknál, vagy az elsőnél, a ketten is vagyunk megnevezve. A tudomány, és főleg most ebben a helyzetben is az a fajta munka, amit itt mi végzünk, az abszolút csapatmunka. Egyrészt a kommunikációnkért kaptuk, ugye abszolút kommunikációs hiány van az országban, ez látható. Ezt mi azért elég jól elkezdtük itt a kutatócsoport kötelékében, de hogy mit üzen számunkra és a társadalom számára, munka van számunkra is, és az emberek számára is, tehát az emberek tegyenek meg mindent a mindennapokban, hogy biztonságos közeget teremtsenek egy élhető közeljövőért, mi pedig közben megteszünk mindent, hogy ezen segítsünk, és tudományos ismereteket szerezzünk minél hamarabb erőnkön felül, úgyhogy szerintem ezt üzeni mindenki számára. Mi meg kitartunk a kommunikációs aktivitásunk mellett, és hát ezzel is próbálunk segíteni. Nagyjából így tudnám összefoglalni.
Ezt én is hagy igazoljam vissza, mert azt hiszem februárban készítettem önnel az első beszélgetést, és azóta kitartóan rendelkezésre áll, úgyhogy ezt nagyon köszönjük. De annyit még hagy kérdezzek vissza, mert ezt úgy illedelmesen erre nem annyira válaszolt. Szóval önnek személy szerint mit jelent ez? Mert gondolom, hogy nem a díjért dolgoztak, ez nyilvánvaló, de azért úgy jól esik, hogy odafigyelnek önökre?
Számomra egy abszolút indikátor annak, hogy ténylegesen munka van, tehát nem hiszem, hogy most mindenki nevében mondhatom, hogy egy jó tudós az abszolút munkamániás. Ez egy jó indikátor, hogy egyrészt megéri dolgozni, mert az emberek felől kapunk pozitív visszajelzést, ez nagyon jó érzés, másrészt pedig ténylegesen megerősíti azt, hogy rendkívül nagy szükség van most a munkánkra. Úgyhogy igen, jól esett, másrészt meg tényleg ezt üzeni számunkra, itt mindannyiunk számára a laborban.